Ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. Tizedik előadás. Szkepticizmus és externalizmus. Első rész.
Megnézzük, hogy a szkepticizmus problémára milyen externalista válaszok adhatók, hanem mindet, néhányat. De előtte, még mielőtt ennek a fő feladatnak nekikezdenénk, néhány ettől független érvet nézzünk az externalizmus mellett. Ugye most a három érvet fogok említeni. Az egyik szkepticizmus probléma kezelése, azt majd a végére adjom. A másik, hogy kezeli a ketyé problémát, ugye ezt már megbeszéltük, hogy bizonyos ketyé eseteket kezel, de vannak olyan ketyé esetek, amik az externalista számára is problémát jelentenek, tehát végül is nem jelenthető ki az, hogy a ketyé problémára megoldás jelent az externalizmus. Igen, és a harmadik, amit elkezdtünk tárgyalni, az az egyszerű megismerők problémája. Igen, itt most már teljesen világosan az agyamban. Itt van a kép, hogy valahol itt fejeztük be a múlt órán. Ugye, és nagyjából így lehet, ez egy externalizmus melletti érv, nagyjából így lehetne felvázolni ezt az érvet, hogy az állatokról is állíthatjuk, hogy tudnak dolgokat. Nyilván bizonyos, de magas szintű kognitív képességet feltételezve, de mint a kutya tudja, hogy el akarom én is sétálni, vagy a kutya tudja, hogy előttem vagy egy csont, stb. Illetve a kisgyerekekről is állítható igaz módon, hogy ezt meg azt tudják. Értelmi fogyatékosokról is állítható, hogy ezt meg azt tudják. Viszont ezekben az esetekben nem használnánk az igazolt hit kifejezést, hogy ő igazolta hiszi, hiszen ez valamilyen reflexió, ami mindenképpen valamilyen magasabb rendű folyamatokat feltételez, és szó négy az érv, de hát hogyha a tudást, tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy ezeknek az élőlényeknek nincsen, az túlzás lenne azt mondani, hogy racionális indokaik vannak arra, hogy ezt meg azt hiszik, és a klasszikus internalista igazolás koncepció szerint a tudáshoz ez kell, mégis tudnak. Egyszerűen csak oksági, a világgal fennáll a bizonyos oksági viszony. Tehát az elméjük és a világ között bizonyos oksági viszony fennáll. Ezért tudnak bizonyos dolgokat. Ugye úgy is lehet fogalmazni, hogy a hiteiknek csak okaik vannak, nem indokaik. Mégis állíthatjuk róluk, hogy tudják ezt, meg tudják azt. Tehát ez egy érv amellett, hogy az externalista tudás koncepciót fogadjuk el. Igen. Na, erről mi a véleményetek? Meggyőző az externalista tudás koncepció mellett? Ugye szerintem az első, amit itt érdemes figyelembe venni, hogy azt látjuk, hogy a kutya tudja, meg a kisgyerek tudja ezt, meg azt, stb. És ugye emellett, hogy tudják, az egyik érv, az egyik szokásos érv, hogy hát a mindennapi nyelvhasználatot tekintetbe vesszük, egyszerűen ez egy nyelvhasználati tény, hogy azt állítjuk, hogy tudja ezt a kutya, meg tudja azt a kisgyerek. Erre azért nyilvánvalóan rögtön adódik az ellenvetés, hogy az, hogy a mindennapi nyelvhasználatban valami, tehát mindennapi nyelvhasználat egyáltalán nem biztos, hogy a legjobb vezetőnk abban a kérdésben, hogy milyen a világ. Hát lehet, hogy mi így meg úgy, ilyen meg olyan kifejezéseket használunk, de ebből nem következik, hogy a világ olyan, mint ezen kifejezéseknek a szó szerinti jelentés. Továbbá, hogyha ezt is mondatja velünk az intuíciónk, tehát tegyük föl, hogy helyes a mindennapi nyelvhasználat, és az intuíciónk is azt mondatja velünk, hogy a kutya meg a kisgyerek tudja ezt meg azt. Szerintem az is meglehetősen kétséges dolog, hogy ebben az ügyben, meg általában a hasonló kérdésekben megbízható az intuíció. Tehát valaki mondhatja, hogy jó, hát ezt mondatja az intuíciónk, na és? Például szerintem amellett nagyon jól lehet érvelni, amellett az állítás mellett, hogy különösen az olyan kérdésekben, amikor más lényeknek tulajdonítunk mentális állapotokat, totál megbízhatatlan az intuíciónk. Tehát ez még önmagában nem érv az internalizmus mellett, hanem ez amellett a tézis mellett, ez amellett az állítás mellett érv, hogy ez az érv nem jó érv az externalizmus mellett. Hát én értem csak arról, nem itt tulajdonképpen itt ennek a kérdésnek az a lényeg, hogy arra az intuícióra építünk, hogy a kisgyerekeknek, állatoknak olyan értelemben van tudásuk, mint ami az emberi lényeknek. Legfeljebb fokozati különbség van, de az ő esetükben is tudásról beszéltünk, és szerintem a legalapvetőbb ellenvetés ezzel kapcsolatban, hogy jó, még a fel is tesszük, hogy van ilyen intuíciónk, egyáltalán nem biztos, hogy ilyen ügyekben az intuíció megbízható. Egyszerűen nincs intuíciónk. Hogyha jobban megvizsgáljuk a kérdést, akkor megkérdezhetjük az intuíció megbízhatóságát ebben az ügyben. Szerintem ez tipikusan olyan kérdés, amikor más lényeknek mentális állapotokat tulajdonítunk. Tehát itt nagyon gyakran előfordul, hogy mi beleprojektálunk valamit, ami olyan fogalmakkal írjuk le az állatok, kisgyermekek, vagy akár nem tudom, számítógépek, vagy robotok viselkedését, amik nem adekvátak valójában. Persze a hétköznapi nyelvhasználatnak meg sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ezt tudja, meg ezt akarja, stb. És nem kell mindig nekem korrigálni, hogy de nem szó szerint, hanem stb. Jó, szerintem ez az egyik fő ellenvetés az ilyen típusú érvekkel szemben. A másik pedig az, hogy most ettől a problémától eltekintve tegyük föl, hogy helyes az intuíciónk, tegyük föl, hogy tudja az egyszerű megismerő, de ugye létezik egy olyan internalista válasz, hogy persze nem mérlegel, meg nem reflektál, nem arról van szó, hogy a belülről hozzáférhető jegyei alapján reflektál, meg mérlegel, de mondhatja az internetest, mégiscsak ott vannak azok a belülről hozzáférhető jegyek, ami alapján ő hisz. Az más kérdés, hogy az a képessége nincs meg, hogy megfogalmazza az indokait, hogy ő miért hiszi ezt, meg azt. De ugye az internalista tudásfogalmak, ez nem is szükséges, az internalista tudás koncepciónak ez nem is eszenciális eleme, hogy nekem képességem legyen megfogalmazni, hogy milyen indokok alapján hiszem ezt, meg azt, hanem csak az eszenciális eleme, hogy valamilyen belülről hozzáférhető indokaim legyenek arra, hogy ezt, meg azt hiszem. Ugye, például a kutyának is lehetnek ilyen élményei, meg tapasztalatai, ami alapján azt hiszi, hogy én most el fogom vinni sétálni. Az egy más kérdés, hogy ilyen nyelvi formában ő nem hajt végre következtetéseket, nem tudja explicite megfogalmazni magába, nem tudja, ha megkérdezem, nem tudja elmondani, hogy milyen indok alapján hiszi ezt, meg azt. De maga az a belülről hozzáférhető, megkülönböztető jegy a hitnek megvan. És ez már elégséges ahhoz, hogy internalista értelembe vett igazolásról, illetve tudásról beszéljünk, akár a kutya esetében is. Ez is egy lehetséges érvelési irány. Tehát akkor megállapíthatom ennek a topiknak a lezárásaként, hogy ez mondjuk az egyszerű megismerőkre építő érvek, kérdéses, hogy meggyőző érvek az externalizmus mellett. Tehát akkor mindezek figyelembe vételével nem túl meggyőző érve az externalizmus mellett az egyszerű megismerőkre alapozó érvelés, szerintem. De hát ugye, aki persze ez érdekel, az irodalomban utánézett, vannak pro és kontra érvek ezen a kérdésen belül. De minden esetre azt szerintem megállapíthatjuk, ezt biztonsággal megállapíthatjuk, hogy vitatható a kérdés. Jó, akkor nézzük most a szerintem legérdekesebb problémát, hogy a szkepticizmus problémára adekvát választ jelente az externalizmus. Ugye az egyik gyakran hangoztatott érv az externalizmus mellett, ismeretelméleti externalizmus mellett, hogy adekvát választ jelent a szkepticizmus problémára. A szkeptikus hipotézis az, hogy agy vagyok a tartályban. Első premissza, nem tudom, hogy a szkeptikus hipotézis hamis, magyarán nem tudom, hogy nem vagyok agy a tartályban. Második premissza, ha nem tudom, hogy nem vagyok agy a tartályban, akkor nem tudom, mit tudom én, hogy van két kezem. Bármely P-állítást. Konklúzió, nem tudom, hogy van két kezem. Tehát, hogyan válaszolhat az externalista erre az érvre? Ugye az nyilvánvaló, hogy a következtetés érvényes, tehát valamelyik premisszát kell tagadni. A Goldman ugye azt mondja, hogy akkor tudom, hogy... Tehát nézzük meg Azért mondjuk az oksági elmélet leglebutítottabb változata. Most az egyszerűség kedvéért vizsgáljuk azt. S tudja, hogy P akkor és csak akkor. P igaz, S hiszi, hogy P. És az a tény, hogy P okozza S azon hitét, hogy P. Az első premissza, ugye azt kéne, tehát ugye az első premissza cáfolatához azt kéne megmutatni, hogy tudom, hogy nem vagyok a tartályban. Az elmélet alapján, hogyha ezt a tudáskoncepciót fogadom el, akkor tudhatom-e, hogy nem vagyok a tartályban. Hát na. Ahhoz, hogy tudjam, hogy nem vagyok a tartályban, csak annyi kell, hogy higgyem, hogy nem vagyok a tartályban, hiszem. Tegyük föl, hogy nem vagyok a tartályban, tehát álljon fel ez a tény, fennáll, és az a tény, hogy nem vagyok a tartályban, okozza azt a hitemet, hogy nem vagyok a tartályban. Ha ez mind a három dolog fönnáll, akkor tudom, hogy nem vagyok a tartályban. Tegyük föl, hogy az ilyen negatív tények, hogy nem vagyok a tartályban, meg az összes ilyen negatív tulajdonságot, negatív létezését, tehát az a probléma a negatív tényekkel. Egyrészt önmagában az egy probléma, mik a negatív tények, léteznek ilyeneket, tehát mit tudom én, ebben a szobában nincs macska, ebben a szobában nincs orrszarvú, mondjuk ez két állítás, és mondjuk mit teszi ezt a két állítást igazzá? Ugyanaz a tény teszi igazzá, az ebben a szobában nincs macska, mint az a tény, hogy ebben a szobában nincs orrszarvú, mindjárt csak ezt elmondom. Tehát ugye van egyfajta a negatív tényekkel kapcsolatos probléma, hogy egyáltalán mik a negatív tények, tehát a negatív, az ilyen, mondjuk az ilyen negációkat, igazság, negációk igazság alkotói micsodák. És hogyha most ezt félretesszük, ugye a negatív tények meg a negatív tulajdonság problémáját, hogyha feltesszük, hogy van ilyen, hogy negatív tények, akkor negatív tények okozhatnak-e? Tehát mondjuk az, hogy nem dobom bele a széket az ablakba, nevezhető annak a ténynek az okának, hogy az ablak most nem tört be. Most ezt mind hagyjuk, ugye ez egy külön probléma. Tegyük fel, hogy van negatív okozás, és ide akarok csak kiukadni most, hogy az ne zavarjon senkit, hogy az, hogy nem vagyok agyatartályban, ez így okozhat-e. De megoldható negatív tények nélkül is, tehát mint egy folyamat megbízhatóság elmész, az mondhatja azt, hogy az a tény, hogy előttem van egy asztal, ugye ez egy pozitív tény, az okozza azt a hitemet, hogy előttem van egy asztal, tehát tudom, hogy előttem van egy asztal. Ebből én arra következtetek, hogy ha előttem van egy asztal, akkor nem lehetek vagy a tartályban, mert ez a priori nem igaz. Az is megbízható folyamat, tehát mindenképpen tudhatom, hogy nem vagyok vagy a tartályban a Goldmani elképzelés alapján. A szkeptikus érvanyt eddig vizsgáltunk, a Goldman-féle tudáskoncepciót elfogadva nem fog működni, mert nem lesz, nyilvánvalóan cáfolható az első premissza. Nem igaz, hogy nem tudom, hogy nem vagyok a tartályban, mert tudom, hogy nem vagyok a tartályban. Feltéve, hogy nem vagyok a tartályban. Azt nem tudom igazolni, hogy tudom, hogy nem vagyok a tartályban. A folyamat megbízhatósági elméletnek lehet egy olyan értelmezés, hogy az egy igazolás elmélet, akkor viszont tudom igazolni, hogy nem vagyok a tartályban, hiszen megbízható folyamat alakította ki azt a hitemet, hogy nem vagyok a tartályban, tehát igazolt az a hitem, hogy nem vagyok a tartályban. Azt viszont nem tudom, hogy igazolt-e. De ha ténylegesen nem vagyok a tartályban, akkor tudom, hogy nem vagyok a tartályban. Tehát ha ténylegesen olyan a világ, amilyennek gondolom, akkor tudom, hogy nem vagyok a tartályban. Azt viszont nem tudom, hogy ténylegesen, tehát azt viszont nem tudom, hogy tudom-e, hogy nem vagyok agyatartályban. De ha nem vagyok agyatartályban, akkor ténylegesen az a tény, hogy nem vagyok agyatartályban, okozza azt a hitemet, hogy nem vagyok agyatartályban. Tehát ez a hitem tudásnak számít. De nem tudom, hogy tudom-e. Első körben nem is azt feltételezzük, hogy tudom, hanem azt feltételezzük, hogy a világ olyan, amilyennek gondoljuk. Amennyiben ez igaz, akkor tudjuk. Mert akkor fennáll a megfelelő oksági kapcsolat. Amennyiben ez nem igaz, akkor nem tudjuk, mert akkor tévedünk. De ha olyan a világ, hogy nem vagyunk agyok a tartályban, akkor tudjuk, hogy nem vagyunk agyok a tartályban. Itt egyszerűen most a kiindulás az egyszerűen a szkeptikus érv. Azt mondja a szkeptikus, hogy te nem tudod, hogy agy vagy a tartályban, és ezért nem tudsz semmit. Erre azt mondja az oksági elmész, de én tudom, hogy nem vagyok agyatartályban. Erre azt mondja a szkeptikus, ha feltételezem, hogy ténylegesen nem vagyok agy a tartályban, akkor tudom, hogy nem vagy a tartályban. Jó, erre válaszolja a szkeptikus, jó, de honnan tudod, hogy ténylegesen nem vagy agy a tartályban? Tehát honnan tudod, hogy tudod? Erre azt mondja az okságelmész, nekem ez nem is kell. Nekem ezt nem is kell tudnom, mert az én elméletem olyan, hogy a tudáshoz nem szükséges, hogy tudjam is, hogy tudom. Jó. De most akkor először azt kérdezem, hogy mindenki érti-e, hogy mi az externalista elképzelés lényege ebbe a vonatkozásba. Jó. Akkor most próbáljuk meg, és az is nyilvánvaló, tehát én nem mondom, hogy ez megoldás. Nyilvánvaló, hogy itt valami nem stimmel. Ez nem az a válasz, amit várnánk. Próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mi itt a probléma. Mi ezzel az externalista megoldással a probléma? Nyilvánvalóan ez egy kicsit így nem túl feldlók, ugye most nem tudom, már 10 éve folyamatosan ezzel fogom, hogy nem tudnám jobban megfogalmazni, és most elvárom, hogy ezt most mondjátok. Majd mindjárt mondom, hogy szerintem olyan, nyilvánvalóan, tehát ezt mindenki érzi, hogy itt gáz van. Majd mindjárt megpróbálom megfogalmazni frappánsan, hogy szerintem hogyan lehet a leg, mindjárt megpróbálom megmondom, hogy szerintem hogyan lehet a legpontosabban diagnosztizálni, hogy mi a probléma ezzel az externalista megoldással. De azért még mielőtt ezt mondanám, lássuk pontosan, hogy hogyan működik az externalista logika. Ugye az első premisszája az érvnek az, hogy nem tudom, hogy nem vagyok hogy a tartályban. Miért is nem tudom, hogy nem vagyok hogy a tartályban az internalista szerint? Azért, mert ugyanolyan bizonyítékaim lennének akkor is, tehát ugye most a klasszikus internalista elképzelés mondom, ugyanolyan bizonyítékok lennének akkor is, ugyanolyan bizonyítékok állnának rendelkezésemre, hogyha agy lennék a tartályban, mint amikor nem vagyok hogy a tartályban. Tehát ugyanolyan látásélmények, logikailag nem tudom kikövetkeztetni. Tehát úgy is megfogalmazható, hogy a bizonyítékaim, a rendelkezésemre álló bizonyítékaim alapján nem tudom, hogy nem tévedek, hogy nem vagyok hogy a tartályban. Tehát nem tudom, hogy nem tévedek, azt hiszem, hogy nem vagyok hogy a tartályban. Persze, biztos vagyok benne, de nem tudom, hogy nem tévedek. És úgy tűnik, hogy az internalista tudásfogalom, az megköveteli, hogy ahhoz, hogy én tudjam, hogy P, tudjam, hogy nem tévedek P-t illetően, tehát ki tudjam zárni a tévedés lehetőségét. És ez azért van, mert az internalista tudásfogalomban benne, az internalista tudásfogalomhoz hozzátartozik a KK-elv. Tehát tudom, hogy P, abból következik, hogy tudom, hogy tudom, hogy P, ebből az is következik, vagy ezt úgy is megfogalmazhatom, hogyha tudom, hogy P, abból következik, hogy tudom, hogy nem tévedek P-t illetően. Na most, amint ezt elfogadom, működni fog a szkeptikus érv. De amint a KK-elvet elutasítom, tehát ahhoz, hogy tudjam, hogy P, nem kell, hogy tudjam, hogy nem tévedek, és egy externalista elméleti keretbe helyezkedek bele, akkor már nem fog működni a szkeptikus érv, mert én nem tudom, hogy nem tévedek azt illetve, hogy nem vagyok agy a tartályban. Na és, ezt nekem nem is kell tudni. Elég, hogy ténylegesen ne legyek agy a tartályban, és az a tény okozza ezt a hitemet, hogy nem vagyok hogy a tartályban. Tehát, ami a lényeg, hogy a KKF elutasítása, tehát ez a fajta externalista megoldás, ami a Goldman elmélete alapján kidolgozható a szkepticizmus problémára, az egyértelműen azt használja ki az externalista, nem azt mondom, hogy direkt érdemesebb úgy fogalmazni, hogy ennek a fajta externalizmusnak azt az előnyét használja ki, hogy tagadja a KKF-et ez a fajta elmélet, míg a szkeptikus érvelés az első premisszában támaszkodik a KK-elvre. Viszont azzal, hogy ebben a tudáselméletben nem igaz a KK-elv, kihúzza a szkeptikus láb alól a talajt. És egyszer arról van szó, hogy ez a tudáselmélet valóban cáfolja a szkeptikus érvet, azaz megvédi a tudást a szkepticizmussal szemben, viszont ezt olyan áron teszi, hogy megváltoztatja a tudásfogalmat. És ráadásul olyan mértékben megváltoztatja, hogy az a tudás, ezt a tudást, az új tudást már nem fenyegeti a szkeptikus érv, viszont ez a tudás már olyan mértékben különbözik a régi tudástól, hogy valójában nem védtük meg a régi tudást, hanem feladtuk, és tulajdonképpen csaltunk egyet, de ez nem az a tudás, amit meg akartunk védeni. Hát én a régi tudást akarom megvédeni. Tehát igen, szerintem tömören úgy lehetne összefoglalni, hogy úgy védi meg a tudásfogalmat, hogy olyan mértékben megváltoztatja, hogy ez a tudásfogalma nem az lesz, ahonnan elindultunk és amit meg akartunk védeni. hiszen ez az okság, illetve a megbízhatósági tudás, ez nagyon különbözik a mi intuitív tudás fogalmunktól. Persze itt figyelni kell arra, hogy azért van, tulajdonképpen itt, és általában a filozófiai problémák mélyén ez van, hogy itt van két egymásnak ellentmondó intuíciónk. Szerintem legalábbis. És a tudás externalizmus kapcsán mindenképpen elmondható, ez az igazolás externalizmus, ez egy másik ügy. De egyfelől ugye mi volt a kiinduló pont itt az igazolás körül? Ugye miért nem tekintetjük a tudást pusztán igaz hitnek? Azért, mert a véletlenül igaz hit nem tudás. Hát tulajdonképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy abban mindenki egyetért, akár régiek, akár újak, bárki, a legtöbben, hogy a tudás az igaz hit plusz még valami. És ez a még valami, ennek a még valaminek az a funkciója, hogy a véletlenül igaz hitet kizárja a tudás köréből. Na most van egy olyan intuíciónk egyfelől, hogyha nekem legalábbis van egy ilyen intuícióm, de szerintem nem csak nekem van egy ilyen intuícióm, hogyha ha valamilyen világban lévő tény okozza az én hitemet, bármilyen P tény okozza az én P hitemet, és én annak a ténynek a fennállása folytán hiszem azt a dolgot, ami a világban van, akkor ez nem véletlenül igaz hit lesz. Nekem van egy olyan intuícióm, hogy ez az tudásnak számít, akkor is, hogyha én nem tudom, hogy ez tudásnak számít. Tehát nekem van egy olyan intuícióm, hogyha a világban fennáll egy tény, és az okozza az én ténybe való hitemet, az nyilván nem a vakszerencse folytán lesz igaz a hitem, és nekem van egy olyan intuícióm, hogy ez önmagában elégséges ahhoz, hogy tudásról beszéljünk. Tehát egyfelől van egy ilyen intuíciónk. De amikor fönnáll ez a helyzet, hogy valami okozza a hitemet, és én annak folytán hiszem, hogy fennáll ez a tény, én nem tudom, intuitíven azt mondanám, hogy ez tudás. Tehát mondok egy példát, szerintem, hogyha létezik Isten, és valakinek vallási tapasztalata van, és ő nem tud, és Isten okozza ezt a tapasztalatot, most tegyük föl, hogy van, és ő nem tud nem hinni Isten létezésében, szerintem az ember tudni fogja, hogy van Isten. Akkor is, hogy ő nem tud, mondják neki, hogy jó, de csak ez ilyen, nem tudom, neurobiológiai folyamatokkal, nem tudom, mivel magyarázható, ő nem fog tudni ellenérveket mondani, meg mondjuk maga számára sem tud ellenérveket prezentálni, de szerintem önmagában az a tény, hogy Isten okozza azt a hitét, hogy van Isten, vagy az ő vallási tapasztalatán, ha fennáll ez az oksági kapcsolat, szerintem akkor nem mondhatunk más, mint hogy tudja, hogy van Isten. Ott ő rá igaz az, hogy tudja, hogy P. Szerintem, nem tudom, nekem van egy ilyen intuícióm. Szerintem a tudás szót így kell használni, hogy azt kell mondani, hogy tudja. Másfelől valóban van egy olyan intuíciónk is, hogy de hogy hiába okozza az a tény, hogy agy vagyok a tartályban, azt a hitemet, hogy nem vagyok agy a tartályban, nem tudom, mert egy másik intuíciónk szerint meg a tudás valami olyan, ami ez valami belülről hozzáférhető garancia, valamilyen indok, ami alapján én tudom, hogy mit kell hinnem. Tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy kétfajta képpen lehet leírni mondjuk azt, hogy S tudja, hogy P. Az egyik egy ilyen kívülről nézve, egy ilyen harmadik személyű nézőpont, vagy egy isteni nézőpont, hogy S-nek már megvan a hite, és P igaz, és PT okozza S hitét. És ugye a szkepticizmus az lenne, ebben a megfogalmazásban úgy vázolhatnánk fel a szkepticizmus problémát, hogy az elme és a világ között szakadék van. Tehát ha igaz is a hite, akkor is csak véletlenül igaz. És erre az oksági elmélet megoldást nyújt, mert hogyha a PT okozza a hitet, akkor nincs szakadék a világ között. Akkor tudja. Tehát egy ilyen leírásban fogalmazom meg a kérdést, akkor az externalizmus, ez az oksági externalizmus jó megoldás a szkepticizmus problémára. Ilyen külső nézőpontból. Hogyha úgy fogalmazom meg a szkeptikus problémát, hogy a hit és a világ között szakadék van. Nincs szakadék, mert oksági kapcsolat van. Viszont én egy ilyen belső nézőpontból is megfogalmazhatom, ahol nem az a lényeg, hogy nem onnan indul ki, hogy már megvan a hit, és szakadék van a hit meg a világ között, hanem az a kérdés, hogy én most mit higgyek? Ebben az esetben az igazolás tulajdonképpen egy ilyen vezető, hogy én hogyan döntsek a különböző lehetőségek közül, hogy mit kell elhinnem. Nyilvánvaló, hogyha ilyennek tekintem az igazolást, akkor az externalizmus egyáltalán semmilyen választ nem nyújt erre a problémára. És ugye ezen belül a szkepticizmus azt mondja, hogy nincsenek olyan belülről hozzáférhető megkülönböztető jegyeim, ami alapján nekem így vagy én jól teszem, ha így vagy úgy döntök. Mert nem működnek az internalista igazolások. Tulajdonképpen így is megfogalmazható a szkepticizmus probléma. Ha így fogalmazom meg, akkor az externalizmus egyáltalán semmiféle megoldást nem nyújt. De minden esetre első körben azt lehet mondani, hogy úgy lehet felfogni ezt a fajta externalizmust, mint a szkeptikus támadásra adott választ, hogy az első premisszát tagadja. Mind az oksági elméletről elmondható ez, mind a megbízhatósági elméletről. Na, és akkor most nézzük Nozickot. Kérdésem, vajon Nozick is az első premisszát tagadja-e? Ugye, hogy van a Nozick tudás koncepciója? P igaz, hiszem, hogy P. Ha P nem lenne igaz, akkor nem hinném, hogy P. Ugye az nem úgy az, hogy azt is tudnám, mert ha azt is tudnám, akkor azt jelenti, hogy akkor azt hinném, hogy nem P, de nem hinni, hogy P, meg azt hinni, hogy nem P, az nem... Igen, nem hinném, hogy P. Na most, nézzük az első premissza, tehát akkor ugye nézzük az első premisszát. Első premissza, hogy nem tudom, hogy nem vagyok hogy a tartályban. Nozick elmélete alapján vajon tudom-e, hogy nem vagyok hogy a tartályban? Ha, tehát ugye ezt úgy fogalmazok, milyen kritériumnak kell megfelelni. Egy, ne legyek hogy a tartályban, jó, tehát igaz legyen, tegyük fel, igen. Egy, higgyem, hogy nem vagyok hogy a tartályban, oké, tegyük fel, ez is igaz. De ugye a harmadik, ugye ez a Nozicknak a leegyszerűsített elmélet, amiket most végülünk, mert igazából négy feltétel van, de most a negyediket most hagyjuk. Igen, akkor nem hinném, hogy nem vagyok hogy a tartályba. Tehát ugye ennek kéne megfelelni. De ennek nem felelek meg. Tehát a Nozick nem tagadhatja az első premisszát, mert hogyha én agy lennék a tartályba, nem igaz, hogyha agy lennék a tartályba, akkor nem hinném, hogy nem vagyok hogy a tartályba. Hiszen ha agy lennék a tartályba, ugyanúgy azt hinném, hogy nem vagyok hogy a tartályba. Tehát Nozick elmélet alapján nem tagadhatjuk az első premisszát. Ugye nyilván a következtetéshez tagadhatjuk. Tehát akkor azt kell mondanunk, hogy a Nozick elmélet alapján úgy válaszolunk a szkepticizmusra, hogy a második premisszát tagadjuk, azaz azt a tézist, hogyha nem tudom, hogy nem vagyok hogy a tartályban, akkor nem tudom, hogy van két kezem. A legegyszerűbb onnan elindulni, hogy az előbb megállapítottuk, hogy Nozick elmélete alapján nem tudhatom, hogy nem vagyok hogy a tartályban, mert ha agy lennék a tartályban, akkor is azt hinném, hogy nem vagyok hogy a tartályban. Vajon Nozick elmélete alapján tudhatom-e, hogy van két kezem? Nem, tehát mi a kritérium annak, hogy tudjam, hogy van két kezem? Egy, higgyem, hogy van két kezem, oké, hiszem. Kettő, legyen két kezem, oké, van. Három. Ha nem lenne két kezem, nem hinném, hogy van két kezem. Na ez vajon teljesül ez a kritérium? Tudhatom, hogy van két kezem? Jó, de én akkor azt mondom, nem ér. Hát ha agy vagyok a tartályba, akkor is azt hinném, hogy van két kezem, pedig nem lenne két kezem, mert csak egy agy vagyok, mindenféle végtagok nélkül. Tehát nem tudhatom. Mit lehet erre válaszolni? Azt lehet erre válaszolni, hogy igaz az a mondat, azért tudhatom az elmélet alapján, hogy van két kezem, mert igaz az a mondat, hogyha nem lenne két kezem, nem hinném, hogy van két kezem. Miért tekinthető ez a mondat igaznak? Jó, ezt most akkor ezzel nem gyötörlek titeket, ez egy kicsit... kicsit jártasnak kell lenni a kontrafaktuálisok szemantikájában, amit viszont nem várható el tőletek, hogy jártasak legyetek. Tehát nem, ugye, a lényeg az, hogy az olyan kijelentések, és nagyon leegyszerűsítve, ugye ezek a kontrafaktuálisok, ami ilyen feltételes módban van megfogalmazva, és az előtagi hamis. Tehát ha ebbe a szobába lenne egy nyúl, akkor mint ebbe a szobába lenne egy kecske is. Vagy ha ebbe a szobában lenne még egy ember, akkor egyel többen lennénk. Na most, Mondjuk azt a mondatot mondom, általában ezt a mondatot szoktam mondani, hogyha megfognám ezt a széket, és beledobnám az ablakba, akkor összetörne az üveg. Ez egy kontrafaktuális, mert ugye most nem dobom bele a széket az ablakba. Ez igaz vagy nem ez a mondat? De igaz vagy, hogy természetes, hallgassuk az intuíció. Én most beledobnám ezt a széket az ablakba, betörne az üveg, vagy nem? Ugye nyilván betörne az üveg. De el lehet képzelni egy csomó olyan lehetőséget, amikor nem. Például, ha golyóálló üveg lenne, vagy például mások lennének a fizikai törvények, stb. Stb. De a lényeg az, hogy amikor ilyen happéak, ha ez lenne, akkor ez is ez történne, állításokat mondunk, akkor ezeknek az igazságfeltétele olyan, hogy mi általában ezen azt értjük, hogy a dolgok úgy általában változatlanok maradnának, tehát olyanok lennének, mint amilyenek, csak bizonyos dolgok változnának, amikről én most beszélek. Például, hogy most felem a széket és bedobom az ablakba. Tehát mindig a legreálisabb körülményeket szoktuk figyelembe venni, és akkor lesz igaz az a mondat, hogy és igaznak tekintem ezt a mondatot. Ugye azzal a zárjában oda teszem, hogy ha ezt a széket bedobnám az ablakba, betörne az ablak, de ugyanilyennek lennének a fizika törvények, én nekem lenne erőm ahhoz, hogy elég gyorsan repüljön a szék, az ablak nem lenne golyóálló, stb. Ezt mind implicite beleértjük. Tehát, hogyha a világ semmi másban nem különbözne, csak mondjuk abból, hogy ez a szék repül, meg az én testmozdulatom, stb. Tehát ez az igazságfeltétel az ilyen kontrafaktuálisoknak ilyen. Na most, hogyha feltételezem, hogy nem vagyunk agyak a tartályban, és nekem van két kezem. Ugye én azért hiszem azt, hogy van két kezem, mert látom, hogy van két kezem, érzem, hogy van két kezem, és hogyha olyan a világ, amilyennek gondolom, akkor ha nem lenne két kezem, nem hinném, hogy van két kezem, mert hogyha minden változatlan lenne, én csak akkor hinném, ha van, akkor nem lenne, csak akkor nem lenne két kezem, hogyha mondjuk valaki levágná most hirtelen a kezemet, de akkor nem hinném, hogy van kezem, akkor látnám, hogy levágja a kezemet. Tehát ezekben ugye azokat a érdemes a lehetséges világok terminológiájában megfogalmazni ezeket a igazságfeltételeket. Tehát a kontrafaktuális állításoknak mindig úgy gondolunk, hogy azokban a közeli lehetséges világokban, ezen értve a közelén azt, hogy minél kevesebb dolog változik a mi világunkhoz képest, minél kevesebb dolgot változtatunk, ez is ez történt. Tehát ha én bedobnám a széket az ablakot, betörne, akkor ezt érdemes úgy átfogalmazni, hogy van olyan lehetséges világ, a közeli lehetséges világokban bedobom a széket az ablakba, és betörik az ablak. A közeli lehetséges világ az, ahol semmi, minden olyan, mint a mi világunkban, kivéve, hogy a szék belerepül az ablakba. Ugye, most a közeli lehetséges világokban, ahol minden olyan, mint a mi világunkban, ha nem lenne két kezem most, akkor én azt észrevenném, hogy valamiért nincs két kezem, és nem hinném, hogy van két kezem. Tehát ha semmit nem változtatunk, csak azt, hogy van két kezem, a közeli világokból, azokban a közeli világokban, ahol nincs két kezem, nem is hiszem, hogy van két kezem. Érthető? Tehát a Nozick elméletében igaz, hogy ha nem lenne két kezem, nem hinném, hogy van két kezem. Az viszont nem igaz, hogy nem tudom, hogy nem vagyok a tartályban, mert ha semmit nem változtatnak a világon, csak az, hogy én agy vagyok egy tartályba, ennél a mondatnál az a közeli lehetséges világot, ugyanúgy hinném, hogy nem vagyok a tartályba. Ez világos? A második premissza, amíg emlékszünk, az min alapul? Hogy az a tudás deduktív zártsága, most ezt nem írom föl, odaírom, hogy DZ. Tehát ha tudom, hogy P, és ha tudom, hogy ha P, akkor Q, akkor tudom, hogy Q. Mert ugye ennek az elméletnek van egy furcsa következménye. Tehát ha tudom, hogy esik az eső, és ha tudom, hogy esik az eső, akkor vizes a föld, akkor tudom, hogy vizes a föld. A második premissza azon alapul, hogy tegyük fel, hogy tudom, hogy van két kezem. Tudom, hogy van két kezem. Tudom, hogy ha van két kezem, akkor nem vagyok hogy a tartályban. Ugye ez egy apríli igazság. Tehát tudom, hogy nem vagyok hogy a tartályban. Ugye ez a tudás deduktív zártsága. Viszont a Nozick elméletében nem fog érvényesülni a tudás deduktív zártsága. Hiszen az igaz lesz, hogy tudom, hogy van két kezem. Az is igaz lesz, hogy tudom, hogy ha van két kezem, akkor nem vagyok hogy a tartályban. De az nem lesz igaz, hogy tudom, hogy nem vagyok a tartályban. Mert ez a mondat, mint láttuk, nem felel meg a Nozicki tudás kritériumoknak. Az, hogy ha van két kezem, akkor nem vagyok a tartályban, ez megfelel, és ha van két kezem is megfelel. Tehát ez egy olyan elmélet, amelyben a tudás deduktív zártsága nem érvényesül. És tulajdonképpen itt van a lényeg, hogy a második premissza az a tudás deduktív zártságára épül, viszont mivel ebben az elméletben nem érvényesül a tudás deduktív zártsága, ezért a második premissza tagadható a Nozick elmélet alapján. Ugye itt egy másfajta megoldás van, az előző Goldman-féle elmélet alapján úgy cáphatjuk, hogy az első premissza a KK-elvre épül, a KK-elvet tagadjuk, és így tagadjuk az első premisszát, itt pedig a második premissza a deduktív zártságra épül, ebben az elméletben nem érvényes a deduktív zártság, és így tagadjuk a második premisszát. Ez a második premissza, ez az, hogyha nem tudom, hogy nem vagyok a tartályban, akkor nem tudom, hogy van két kezem. Ez mivel ekvivalens? Ugye ennek a kontrapozíció az, hogy ha tudom, hogy van két kezem, akkor tudom, hogy nem vagyok a tartályban. Ugye? Ha tudom, hogy van két kezem, akkor tudom, hogy nem vagyok a tartályban. Ez egy a priori igaz, mert ha van két kezem, akkor nem vagyok egy kéz nélküli agy. Ugye ez logikai ekvivalens a második premisszával, hogyha nem tudom, hogy nem vagyok a tartályban, akkor nem tudom, hogy van két kezem. Ez egyszerűen logikailag így van, mert ha P, akkor Q-ból következik, ha nem Q, akkor nem P. Ez mindig így van. Tehát a második premissza tulajdonképpen így is átfogalmazható, hogy ha tudom, hogy P, akkor tudom, hogy H hamis. Most akkor tegyük fel, hogy tudom, hogy P. Ez legyen a kiinduló feltételezés. Akkor tudom, hogy ha P, azaz van két kezem, akkor H-om is, ugye ezt a priori tudom, és mivel elfogadom a tudás deduktív zártságát, tehát ha tudom, hogy P, és ha tudom, hogy a P, akkor Q-ból következik, hogy Q, ugye itt ez lesz a Q, akkor ebből az fog következni a deduktív zártság alapján, hogy tudom, hogy H-om is. Tehát tudom, hogy P-ből következik, hogy tudom, hogy H-om is, ha elfogadom a deduktív zártsági elvet. De ha nem fogadom el, akkor ez az egész állítás nem lesz igazolt. Mert nyilvánvaló, mert meg tudja mutatni, hogy tehát van két kezem megfelel a tudás kritériumának, ellenben a nem vagyok vagy a tartályban nem felel meg a tudás kritériumának. Jó. A következő órán majd innen fogjuk folytatni.
Elhangzott ismeretelmélet Pöntör Jenő előadása. 10. előadás. Szkepticizmus és externalizmus. Első rész. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.